Sziasztok, kedves hallgatók! Babik Edit vagyok, az Egy Életem műsorát halljátok, amelyben mai vendégem Juhász Árpád, geológus. Szeretettel köszöntelek, Árpád, nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
Hát én megörülök, hogy meghívtál.
Árpád, a pályafutásod alatt nagyon sokat tettél azért, hogy mi olvasók, nézők, hallgatók minél többet megtudjunk a Földről, a Föld kőzeteiről, azokról a folyamatokról, amik alakítják a Földet, a természeti jelenségekről, magáról a természettudományról. És hát nem is olyan régen a kezembe került az egyik legújabb könyved, amit tavaly adtál ki, aminek a címe Jégvilágtól a trópusokig, gyerekek a nagyvilágból. És hát az első kérdésem az rögtön az, hogy hogyan kerültek fókuszba a gyerekek nálad?
Hát nyilván, amikor filmeket csináltam, vagy fotóztam, nem a gyerekek voltak általában a célkeresztben. Nyilván a tájak, vulkánok, gleccserek, hegyek, stb., de hát óhatatlanul azért emberek is néha látszottak a felvételeimen. Köztük ugye gyerekek, meg fiatalok is. És aztán egy pár éve kezdtem gondolkodni azon, hogy vajon mennyi fotóm lehet olyan gyerekekről, akik egy nagyon érdekes természeti környezetben élnek, mondjuk Grönlandon, a jégvilágban, vagy Vietnámban, Kambodzsában, Laoszban, mondjuk a trópusokon, és így tovább. És akkor kezdtem összeválogatni ezeket a fotókat, de hát ahhoz, hogy könyv legyen belőle, ehhez valami támogatást is kellett szerezni. Összeállítottam olyan 500 fotót ilyen gyerekekről, fiatalokról, bekopogtattam bele a Kékbolygó alapítványba, és ott levetítettem, és volt egy kis bíráló bizottság, megnézték, mondták, hogy ez nagyon tetszik nekik, és elkezdtem dolgozni rajta, hát azért így is tulajdonképpen két-három év még egy ilyen könyvvel készül. És hát tényleg, ahogy a címben is mondtad, Jégvilágtól a trópusokig, ebben a válogatásban sok minden belekerült, végig szántottam az észak-amerikai kontinensen, Közép-Amerikán, Dél-Amerikán, kihagytam tudatosan Európát belőle, mert arról most annyi könyvet írtam az utóbbi időben, hogy ez már lerágott csont lett volna, de viszont végigmentem Ázsián, gyakorlatilag az északi pontoktól kezdve le egészen a déli csöcsökig, Új-Zéland környékéig, és hát nem maradhat volna ki, persze Afrika, amelyik egy kicsit a szívem csücske is.
Én is most akkor egy ilyen vándorútra hívnálak. Nézzünk végig szemezgetve néhány országot, és akkor közelítsük meg onnan, hogy a gyerekekre milyen jövő vár ezekben az országokban. Úgyhogy szerintem kezdjük, ha már Grönlandot említetted, kezdjük akkor mindjárt Grönlanddal, hiszen nagyon sokan szemet vetettek rá az utóbbi időben, ugye Oroszország, Kína, Kanada már régebben kacsingatott, most ugye nem olyan régen már tudjuk, hogy az Egyesült Államok is, szóval stratégiailag nagyon fontos szerepe lehet a jövőben Grönlandnak.
Hát amikor a könyvet írtam, akkor még szó sem volt Trumpnak a bejelentéséről. Akkor Dániához tartozott, és tartozik még e pillanatban is Grönland. És a dánok számára az egy presztízs kérdés, hogy az ott élő úgynevezett eszkimó, valóságban ők magukat inuitoknak nevezik, tehát ezek a gyerekek, akik ott élnek, ezek ugyanolyan cuccokban járjanak, mint a dán gyerekek, ugyanolyan edzőcipőjük, olyan jackyjük legyen normális, jól világított iskola, olyan lakások legyenek, amelyekben a gyerekek is megfelelően hőszigetelt térben tudják leélni az életüket, sportolni tudjanak, és így tovább. Tehát dánok számára presztízs kérdés volt. Végeredményben ezeknek a nagyon kis létszámú településeknek van iskolája, hát olyan megtörténik persze, hogy egy osztályba különböző korú gyerekek járnak, tehát mit tudom, van ott 6 éves egyszerre, meg 10 éves, de ugyanakkor van például egyeteme is Grönlandnak, tehát azt is megtették, hogy bármikor ugye szabadon járhattak Dániába, sokan közülük oda kezdtek járni egyetemre, és az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy sokan közülük nem is akartak visszamenni. Mert azért nem szabad elfeledkezni, hogy Grönlandon 8 hónapon át sötét Igen. az ég. Hát azért ez nyomasztó dolog.
Igen.
Akik oda születtek, ezt megszokták, de hogy, ahogy megnyílt a világ, és van televízió, és láttak, hogy másutt az egész évben akár ragyog a nap, mondjuk, mint egy trópusi országban, hát ugye bizony sokan cserbe hagyták ezt a nagy jeges szigetet, és letelepedtek valahol Európában. Úgyhogy szemben általában a világon tapasztalt iszonyatos népesség növekedéssel Grönlandnak a lakossága nemhogy növekedett, hanem csökkent az utóbbi időben.
Most, hogy erről a zord időjárásról beszéltél, eszembe jutott a zord viselkedés, és ugye sokan ezt a mai évszázadot a harag korszakának nevezik a közéletben, a politikai életben, a visszajelzésekben, a kommentekben, sokkal több az indulat, sokkal több a harag. Ugyanakkor az inuitokról én azt hallottam, hogy ők egy nagyon jámbor, nagyon békés, nagyon higgadt népség, és erre nevelik a gyerekeket is. Volt neked ilyen tapasztalásod az ott élőkkel?
Hát szóba lettem ugye a filmezés során Nyugat-Grönlandon is, Kelet-Grönlandon is gyerekekkel, nagyon barátságosak, helyesek voltak, felnőttek úgy szintén. Ugye elmagyarázták azt, hogy ők hogy élnek. Megtudtam egy csomó olyan dolgot, amit a könyvekben egyébként nem nagyon lehetett olvasni, hogy ők tulajdonképpen mind az észak-kanadai szigetvilágból származnak, és úgy vándoroltak Grönlandra, több hullámban, több ezer éven keresztül. És akkor, ahogy a klíma mindig változott, mert az mindig is változott, időnként annyira nehézé vált az élet, hogy tovább vándoroltak, vagy esetenként teljesen megsemmisült egy-egy eszkimó település, vagy inuit település. Az inuit egyébként embert jelent. És hát én voltam egy olyan helyen, Ilulissat nevű településen, ahol 2000 ember élt, és 12 000 kutya, ahol egyébként fókacsontokból egy egész domb keletkezett az évezredek során. És egy kis patak keresztül folyt a dombon, ugye fölvájta magának, mint egy alagút ezt a fókacsont dombot, és ott lehetett látni, hogy mennyi fókát ehettek meg ezek az eszkimók néhány ezer éven keresztül. Nem igen volt más kaja, mint amit a tengerből ugye szereztek, nem csak halat, hanem fókákat és bálnákat is, és mai napig is a grönlandi mondjuk halpiacon ott lehet kapni bálnahúst is, lehet fókahúst vásárolni, de a gyerekek ugyanúgy 5-6 éves kortól már segítenek a papájuknak kihúzni például az elejtett fókának a tetemét a jégről a házuk elé. Mert ugye
ott ez a házi munka része.
Igen, igen. És hát ugye nagyon érdekes a kutyák sorsa, mert ugye ezeket elsősorban idegenforgalmi célból tenyésztik, mert ilyen szánhúzó versenyek vannak, és így tovább. És ugye ezeket kikötik ilyen cölöpökhöz a hegyoldalba, olyan távolságra, hogy egymással ne tudjanak összemarakodni, mert ezek elég békétlen állatok egyébként, ezek az ott élő ilyen huskik. És akkor este jön a gazda, és egy-egy halat úgy oda dob nekik, mindegyiknek jut egy-egy falat. Arra tehát vigyázni kell, hogy ne érjenek össze ezek a kötelek, amikkel ki vannak kötve a pánybához, mert akkor ugye örök marakodás lenne. De este ezek megbékülnek, és elkezdenek egy kórust, mert ezek nem ugatnak, hanem ezek énekelnek. És képzeld el, hogy ott voltunk egy dombtetőn, ott sátraztunk, és akkor minden éjszaka két nagy domináns hangot lehetett kivenni. Persze világos volt éjszaka is, nyilván nyáron voltunk ott. A kutyáknak a kórusa, az fantasztikus, különböző hangmagasságokban produkálta ezt a fantasztikus szólót, vagy kórusművet, amit ők előadtak. Másik oldalon pedig egy fjordba ott érkezett egy gigászi gletszer, amelyikből minden percben, szinte minden percben leszakadt egy több tonnás jégszilánk. És ezek ugye nem tudtak úszni a fjordban, mert a fjord nem volt olyan mély, hogy ezek úszni tudjanak, és egymást taszigálták, iszonyatos mennydörgésszerű robbajok kíséretében. És a kutyákról még annyit, hogy hát egyébként mindig a jeges medvéket emlegetik, hogy azok milyen veszélyesek Grönlandon, de nem így van. A kóborkutyák, az elszabadult kóborkutyák, azok sokkal veszélyesebbek, mert azok nem csak a magányos vándort támadják meg, hanem egy kisebb csoportot is meg tudnak támadni. És ennek én is áldozatául estem bizonyos értelemben, mert egyik, ugye furcsa ezt kimondani, egyik este, mert ugyanolyan világos volt este is. Visszaértünk a sátramhoz, és ripityára szét volt rágva a sátram, és azért, mert megszagolták, hogy bent a sátorban levő hátizsákomban ott vannak a konzervdobozok. És szétrágták a sertésmáj krém konzervemet, nem csak egyet, ami egyáltalán volt, és hát ennek az áldozataként ugye bekövetkezett az, hogy amikor Gröndalról hazafele jöttem egy augusztus végi hétvégén, akkor Kandelőszőáknál a repülőtér közelében a szabadban vertem fel ezt a roncsátramat, de akkor jött be az első nagy havazás Grönlandon, augusztus legvégén, és szabadon beesett ezeken a szétépett nagy nyílásokon a sátramba a hó. Úgyhogy reggel úgy mentem be a repülőtérre, hogy több kiló hó volt még a sátor maradványaiban, és azt cuccoltam bele a hátizsákomban, és úgy utaztam át aztán Koppenhágába.
De látod, egy újabb kalandod volt így is. Említetted, hogy Grönland ugye már több klímaváltozáson átment. Az is érdekes, hogy Grönland az azt jelenti, hogy zöld föld. Tehát ez is utal arra, hogy valamikor zöld lehetett, hiszen arról kaphatta a nevét.
Ez pontosan lehetett tudni, hogy ez mikor volt, amikor Norvégiából a vikingek elindultak nyugat fele, és ugye elérték ugye Izlandot is, majd ugye onnan tovább is léptek egészen Grönlandig, és a Grönlandnak a déli szegély az annyira zöld volt, hogy ott lehetett állatot tenyészteni, sőt valamilyen bizonyos növényeket még termeszteni is lehetett. És aztán jött az emberiség történetének a kis hideg jégkorszaka a 13. században, és akkor ezek használhatatlanná váltak, és el is haltak tulajdonképpen ezek a települések. De utaltál arra, hogy most ugye klímaváltozással ugye egyre nagyobb területek váltak jégmentessé, és ez elősegíti azt, hogy ott különböző ásványanyagokat lehessen majd bányászni. De hát egyébként volt bányászat Grönlandon, olyannyira, hogy amikor egyetemista voltam, ez nagyon régen volt, ez több mint 60 évvel ezelőtt, akkor például egy nagy vasrészbánya működött Dél-Grönlandon, Iviktutnak hívták, és akkor egyetemista korunkban még egy dalt is írtunk, amelyikben a kis rúdó, a rénszarvas a szánjára iviktuti vasércet pakolt föl. Szabad énekelnem?
Hogyne, megköszönöm.
Mert így volt, hogy bőven került a szánra iviktuti nyers vasérc, az eszkimók kiabáltak, mesélj majd, ha hazaérsz. Tehát ez ugye eszembe jutott az idők mély kútjából ez a dallamtöredék, amit ugye egyetemista korunkban követtünk még el.
Nekem pedig erről az jutott eszembe, hogy ugye úgy szólt a dal, hogy az eszkimók énekelnek. Milyen nyelven beszélnek az eszkimók, az inuitok?
Sajátos nyelvük van, de ez olyan tájnyelv, hogy a nyugati oldalon élő eszkimók nem értik tökéletesen a keleti oldalon levő eszkimóknak a nyelvét. Tehát különböző nyelvjárások alakultak ki, nyilván ezeknek a vándorlásoknak a következtében. Egy szót nem értené meg, és egyébként nagyon érdekes, hogy ugye ez a természeti környezet, meg az életforma, amit ott tudtak végezni, ez nagyon determinálta a szókincsüket. Tehát például a számokra vonatkozóan ők csak kettőt, tehát két olyan szám van, aminek neve van, ez az egy és a kettő, a többire csak azt mondták mindegyikre, hogy sok. Sokkolja az embert, nem egy ilyen furcsa nyelvtani szegénység a számokban.
Még egy utolsó kérdés Grönlandról, mielőtt tovább mennénk. A turizmusa milyen?
Jelentős, de hát ugye köztük nagyon sok őrült van, akinek az a célja, hogy átharántolja a Grönlandot. Két olyan barátom is van, aki kétszer is neki durálta magát, és a keleti honra levő kulusuk felől elindultak, és ugye ezen a hatalmas nagy jégpáncélon, amelyik több kilométer vastagságú, egészen a nyugati partig akartak átérni. Az első alkalommal nem sikerült, mi ott vártuk őket, hogy hát odaérnek, de nem értek oda, de a második alkalommal 2001-ben sikerült nekik. De aztán vannak olyanok, akik például a nyugati partvidéken, amelyik most mocsarássá vált a jégolvadása miatt, egy ilyen délről északfele haladást csináltak, amelyik egy még megerőltetőbb és szörnyűbb dolog, tulajdonképpen ilyen mocsárjárás, mint mondjuk a te jégen vagy jégfelszínen mész. De ezek rendkívül veszélyes vállalkozások mind, főleg a jégpáncélon való átkelésnél, ott valami baj van, oda nem tudnak helikoptert küldeni. Bejön egy vihar 200 km per órával, piteráknak hívják egyébként ezek az északi sark felől érkező rettenetes hidegszelek, abba csak meghalni lehet. A barátaimnak az első kísérlete idején 13 finn hegymászó halt meg egy ilyen piteráknak a következtében, hiába ásták be magukat a hóba, amennyire lehet, nem tudták túlélni ezt a rettenetes, nagysebességű jéghidegszelet, mínusz 30 fokos szelek.
Nagyon utak nincsenek is Grönlandon, igaz? Tehát inkább Abszolút. Repülővel, vagy kisgépekkel, vagy csónakkal közlekednek.
Így van, ahogy mondod. Hát ugye a jégtáblák között általában csak nyáron lehet csónakkal közlekedni. Ebben van különbség Nyugat-Grönland és Kelet-Grönland között. Például mi is jártunk úgy, hogy motorcsónakkal mentünk keleten, Kulusuk közelében, és aztán annyira összezártak a jégtáblák, hogy a csónak képtelen volt tovább menni. És ez egy elég rázós dolog volt, hogy ki kellett lépni ezekre a mozgó, sodródó jégtáblákra, és arról ugráltunk egyikről a másikra, és mindig megbillentek, amikor az ember elrugaszkodott. Tehát elég félelmetes ez. A nyugati oldalon ott csak vannak úszó jéghegyek, de a nyári időszakban ott szabadon lehet motorcsónakokkal vagy halászcsónakokkal menni, és valahogy mondtad, utak gyakorlatilag nincsenek. Tehát vagy repülőgéppel, vagy helikopterekkel, vagy pedig akár kishajókkal, vagy halászhajókkal, motorcsónakokkal lehet általában közlekedni.
Én tudom, hogy te nagyon szereted a sarkvidéket, de most utazzunk egy kicsit kellemesebb, melegebb tájakra, mondjuk a karibi részre, és akkor nézzük meg, hogy Kubában milyen jövőt kínál a gyerekeknek a természeti környezet, a gazdasági környezet, az a millió, amiben ők élnek, ugye? Azt lehet tudni, vagy lehet hallani Kubáról, hogy nagyon jó az egészségügye és az oktatása. Ebbe bele tudtál-e tekinteni az útjaid során?
Igen, hát ugye többször jártam Kubában, és hát nem csak mondjuk valamiféle előkelő utazásnak a során, hanem ahol barlangászokkal együtt laktunk. És akkor hadd meséljek el egy kis sztorit. Tehát sátraztunk egy Fomento nevű helyen, és ugye kubai barlangászokkal voltunk együtt. És akkor meglátogatott minket egy közeli faluból, Fomentóból, egy iskolának az úttörő csapata, és dramatizált jeleneteket adtak nekünk elő a forradalom történetéből. És hát ugye egyikünk se tudott jó spanyolul. Úgy történt, hogy ott a kubai barlangászok között volt egy orosz tanár, a gyerekeknek a spanyol szövegét ő fordította oroszra, én meg oroszról a magyar társaimnak fordítottam magyarra. Hát elképzelhetett, hogy deformálódott a szöveg ahhoz képest, amit a gyerekek előadtak. És hát annyira komikus volt ugye ez, hogy ők mennyire, milyen át vannak itatva ettől a egykori kommunista légkörtől, hogy ezt a gyerekek tényleg átérezve adták elő, és hát ugye mi a röhögést nem tudtuk egy időben visszatartani, és hát én magam részéről egyszerűen beestem a sátramba. Nem tudtam visszatartani a röhögést. De ezek a gyerekek rettenetesen meg voltak bántódva, és hát ugye elvonultak teljesen megtörten és elkeseredve a mi látogatásunktól. De hogy a felnőttek között is mennyien vannak, akik őszintén hittek ebben a Fidel Castro-i forradalomban, arra jellemző volt, hogy egyik alkalommal egy ilyen sátortáborunkban kihoztak különböző litográfiákat Havannából. És az egyik ilyen litográfián Che Guevarának volt a képe, arcképe. És az egyik ilyen idősebb kubai barlangász meglátta ezt a litográfiát, magához szorította, csókolgatta, szeméből ömlött a könyv, bevonult a sátrába, és több napig nem lehetett vele kommunikálni. De olyan érzelmi hatása volt rá. Közismert, hogy ugye rettetes szegénység van. Van ugye a külföldiek számára egy kiépített luxus része Kubának.
Varadero.
Mindig mindenkit elvisznek, persze, Varadero. De hát leviszik ugye a déli szép kupos hegyek közé is a turistákat. De hát ugye azért általában nagy a szegénység. De tényleg van valami a genetikájukban, amelyik ezen, hogy mondjam, tehát felülírja talán ezt a szegénységet, mert nagyon ritkán láttam elkeseredett arcot, vagy olyan megnyilatkozást. Talán egyszer volt úgy, hogy valamilyen vendéglőbe ott mamboztunk, meg szambáztunk, meg mindenfélét csináltunk. Egyébként írtam dalt Kubáról, és azt most már nem fogom
elénekelni. De én várom, hogy énekelj.
Na szóval a lényeg az, hogy akkor láttam egy kicsit elkeseredett arcot a pincérnőn, mert amikor fölkértem táncon, és utána nem adtam jattot, nem akartam akkor megsérteni ezzel, akkor látszott, hogy ez rosszul esett neki.
Nagyon érdekes, hogy az ideológia ellenére gyakorlatilag a lakosság fele római katolikusnak vallja magát.
Igen, hát a hit, a katolikus hit és ez a furcsa optimizmus, ez nagyon jól társul az ottani lelki világokban. Szépek, helyesek a kubai lányok egyébként. Aztán kicsit el szoktak hízni egy oldalú táplálkozás, és egy időben ugye nagyon sokan beszéltek magyarul, mert sok kubai lány dolgozott, főleg textilüzemekben itt Magyarországon.
Igen.
Emlékszem, hogy 1982-ben kim voltunk egy barlangász expedícióba a Kubába, és akkor ott esténként, ahogy sétálgattunk, még mielőtt elindultunk volna a barlangokba vagy a hegyek közé, többször megszólítottak minket magyarul kubai lányok. És akkor ott nagy barátság lett. Ott is szilvesztereztünk, nagyon jó bulik voltak ezek. De már kimondtam azt, hogy hegységekben meg barlangokban, hát döbbenetes barlangok vannak. És akkor lehetett olyan több napos expedíciókat csinálni, hogy olyan barlangokon, ahol vízzel együtt sodródtunk, azokon úsztunk át, és akkor kértünk két ilyen barlangi járat között ilyen kis dolinákba, mélyedésekbe, ahol ilyen retteltes viszketést okozó növényzet él, amelyik még a hosszú nadrágon, meg a hosszú ingen, vászon ingen keresztül is iszonyatosan összemarja az embert. Az indiánok ezzel kínozták valamikor az ellenfeleiket. Halálra lehetett kínozni valakit, annyira viszket, olyan erős viszketést okozott ez a növény. És hát én is véresre vakaróztam egyébként, úgyhogy tele volt a lábszáram csúnya sebekkel, mikor hazajöttünk erről a 82-es expedícióról, és hát akkor még talán annyit, hogy az úgynevezett Eszkámbály-hegységbe is mentünk föl kutatás céljából, és hát ott egy ilyen régi fa épületben voltunk, amelyik már ilyen dohos volt, alulról az eszkák hiányosak voltak, és akkor kiderült, hogy nem kígyóktól kell elsősorban félni, mert Kubában nincsenek mérges kígyók, hanem olyan ezerlábúak vannak, vagy bocsánat, olyan százlábúak vannak, amelyeknek viszont a marás akár halálos is lehet. És mellettem is feküdt ott egy hálózsákba egy kubai, és egyszer csak tépte le magáról a hálózsákot. Tulajdonképpen én is menekültem aztán onnan, mert őt meg kezdte marni egy ilyen százlábú, egy ilyen nagyon erős mérgű százlábú. Kígyót meg ők fogtak ott, meg is ettük, Santa Mariának hívták, ilyen 2 méter hosszú volt, megfőzték, bőrét lenyúzták, ilyen fehér ízetlen húsa volt, olyan, mint a krokodili.
Köszönöm szépen, Árpád, most egy pici szünetre megyünk, aztán folytatjuk az utazást. Kedves hallgatók, titeket is várunk vissza a rádiók mellé.